Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra az ige hirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Mózes első könyvének második fejezetében, a negyedik verstől a következőképpen. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a földporából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze. Onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisón a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihón a neve, ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve, ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az emberiség ősi kérdései, alapkérdései a következők: honnan jövünk, hová tartunk, és miért vagyunk itt a Földön, mi célból, mi az élet értelme? Ezek miatt, a kérdések miatt alakult ki a filozófia tudománya. Bizony már az ókorban, bizony már több ezer éve műveli ezt a tudományt az emberiség. És a Biblia, Isten igéje választ akar adni ezekre az alapkérdésekre. A teremtés története nem egy tudományos leírás. Eleve kétféleképpen van leírva, hiszen hogyha otthon kinyitjuk a Bibliát, és elkezdjük olvasni Mózes első könyvét, az első részbe is le van írva a teremtés, és mintha egy kicsit másképp, egy más sorrendben lenne leírva a második részben. Aki szó szerint szeretné értelmezni a Bibliát, az úgy bele is ütközik ebbe a problémába, hogy van most ez, hogy akkor most az első fejezet szerint van a helyes sorrend, vagy a második fejezet szerint? A Biblia nem egy tudományos tankönyv, nem biológia tankönyv, nem fizika tankönyv, hanem a Biblia Isten igéjét tartalmazza, és a teremtésnek a leírása, akár az első leírás, akár a második leírás, egy-egy hitvallás arról, hogy honnan jöttünk, hová tartunk, miért vagyunk itt, mi az élet értelme, hogy ki van a dolgok mögött, ki van a mi létezésünk mögött, és hogy mi az, ami ránk vár, és hogy van-e valami feladatunk ebben az életben. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy a Bibliát elővesszük és elkezdjük olvasni, ne essünk abba a tévedésbe, hogy ez valami tudományos leírás lenne, talán nem. Egy nagyon egyszerű szavakkal megfogalmazott hitvallás az alapkérdésekről, az előbb felsorol, nem a hogyanról szól, hogy na mégis hogyan keletkezett a világ. Nem, a Bibliának nem ez a témája. A Biblia az alapkérdésekről szól, honnan jövünk, hová tartunk, és mi az életünknek az értelme. Egy olyan korban íródott le ez a hitvallás, az ókorban, amikor a különböző népek már keresték ezekre a kérdésekre a válaszokat. Különböző mitológiák íródtak már le. És bizony az ókorban nagyon komoly filozófiai eszmefuttatások születtek. Bizony az ókori filozófusok nevét a mai ember is tiszteli. Szókratész, Platón, Arisztotelész és még sokan mások. Ezek a nagy tudósok mindazt kutatták, hogy mi a válasz az alapkérdésekre. Isten emberei, Isten szolgái, a próféták szintén választ akartak adni ezekre a kérdésekre, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy nem is ők akarták a választ adni, hiszen ismerjük a leírásokból, hogy a legtöbb prófétának esze ágába se volt az, hogy ő kiálljon és elkezdjen okos dolgokat mondani az embereknek. Tulajdonképpen maga Isten akart ezekre a kérdésekre választ adni a próféták által. Az ő szent lelkével töltötte be a prófétáit, hogy ne a maguk okoskodásait írják le, hanem Isten üzenetét írják le egy olyan egyszerű hitvallás formájában, hogy a legegyszerűbb emberek is megértsék. Ne csak a filozófiában jártasak, a tudós koponyák értsék meg, hanem megértse a szántóvető ember, a pásztor, a kovács, bárki megértse, amit Isten akar mondani az embernek. Egy fiatal keresett meg engem beszélgetni, és elmondta, hogy egyetemi tanulmányai alatt nagyon belemélyedt a különböző tudományokba, és pont ez most a problémája, hogy bizony a hite megingott, mert a megismert tudományok mellett a Biblia túl egyszerű. Ezek a dolgok, amit itt le vannak írva a Biblia első oldalán, ez túlságosan egyszerű. Mondhatnánk azt is, hogy túlságosan primitív leírás. Ő pedig magas szinten mélyedt el azokban a bizonyos tudományokban. Beszélgettünk, és közösen arra jutottunk, hogy igen, nagyon egyszerű leírások ezek a Bibliában, de hát ez direkt van így. Isten ezt szándékosan csinálta, mert egy hitvallásnak egyszerűnek kell lennie, egy hitvallásnak a lényegre törőnek kell lennie, egy hitvallásnak olyannak kell lennie, amit megért az is, aki írni-olvasni sem tud. Egy hitvallást ne csak az egyetemet végzett ember érthesse meg. Ugye ott tartanak már a tudományok, hogy már érettségiztem fizikából, tudtam ezt-azt, és ahogy hallgatom a fizika szakos fiamat, most már olyan szinten van a fizika tudománya, hogy nem értem a fogalmakat. Tehát azóta 30 év után, kb. 30 éve érettségiztem, 30 év alatt akkorát fejlődött a fizika, hogy én hiába érettségiztem belőle, én már nem értem. Nem értem azokat a fogalmakat, amit ő emleget. Már a középiskolások is teljesen más tanulnak fizikából, mint amit én tanultam. Isten azt akarja, hogy őt, az ő üzenetét megértse az is, aki nem érettségizett, vagy esetleg még az általános iskolát sem bírja elvégezni. És én tulajdonképpen csodálom ezt a hatalmas Istent. Csodálom őt azért, hogy ő hatalma ellenére, végtelensége ellenére, minden hatósága ellenére mennyire megalázkodik az emberért. Hogy ez a hatalmas, végtelen Isten belealázkodott a legegyszerűbben megfogalmazott hitvallásba, mert azt akarja, hogy megértsük a válaszokat. Belealázkodott az ókori ember világkép felfogásába. Nem kezdte el kiavítani őket, hogy jaj, gyerekek, hát a föld nem is lapos, meg nem a nap mozog, hanem a föld a nap körül. Nem kezdte el kiavítani, nem kezdte el osztani az észt úgymond, amire mi meg annyira hajlamosak vagyunk, hanem jó, ti idáig jutottatok, most itt az ókorban idáig jutottatok, ez a világképetek, így látjátok, így fogjátok fel, de én ezt a világképet is fel tudom használni, hogy az én üzenetemet átadjam. Belealázkodott az egyszerű, primitíven gondolkodó ember világképébe, hogy az ő üzenetét átadja. És még csodálatosabb ez a végtelen Isten, hogy belealázkodott egy emberi testbe. Mert látta azt, hogy nem fogjuk tudni felfogni az ő mienségét, nem fogjuk tudni megérteni, hogy ő egy szerető Isten, hogyha távolról üzenget nekünk a próféták által, belealázkodott egy emberi testbe, amikor eljött Jézus Krisztus személyébe, azért, hogy megismerhessük őt, hogy megismerjük őt. És végül a csúcs, ami számomra a csúcs és a legérthetetlenebb, hogy belealászkodik a mi bűnös emberi testünkbe. Mert úgy döntött, hogy az ő szent lelkével tölt be bennünket. Az ő szent lelke által lakozik bennünk, akik bízunk Jézus Krisztusban, akik elfogadtuk a szívünkbe őt megváltónknak, az ő szent lelke által bennünk lakozik. Hát annyira méltatlanok vagyunk, annyira érdemtelenek vagyunk, és annyira bűnösek vagyunk. És ő mégis azt mondja, hogy a mi testünk, a mi személyiségünk, a mi énünk az ő temploma, ahol ő lakni akar. Az is nagyszerű dolog, hogy belealászkodik Isten abba, hogy a templomot használja, templomszentelési emlékünnep lévén, erre is gondolhatunk, hogy Isten hajlandó arra, hogy egy kő épületben jelentse ki magát, pedig Salamon már megmondta róla, hogy nem lehet őt bezárni emberi építményekbe. Hát nagyobb az Isten annál. Mit gondoltok ti emberek, hogy csak úgy bezárhatjuk őt a négy fal közé? Azt szoktuk mondani ugye a gyerekeknek is, hogy az Isten nem itt lakik a templomban, hanem itt rendel. Mint hogy elmegyünk az orvosi rendelésre, hogy gyógyulásba legyen részünk, hát el lehet jönni a templomba, lehet az igét hallgatni, lehet együtt imádkozni, együtt énekelni, lehet itt az Istent megtapasztalni, de ez is az ő belealászkodása a mi elképzelésünkbe. Hogy mi így gondoljuk, hogy így jó, és ő meg azt mondja, hogy jó, rendben. Gyertek ide, itt is meg lehet engem találni. Itt is ki tudom árasztani az én szent lelkemet. Itt is tudok hozzátok szólni, itt is lehet velem találkozni. Itt is rendelek, itt is gyógyítok. De az igazi templom az énünk, a szívünk. Mi magunk lehetünk az Isten temploma, hogyha befogadjuk a megváltó Úr Jézus Krisztust. Mert az ő szent lelke által bennünk akar lakozni. És ez egy érthetetlen dolog, hogy ő belealászkodik ebbe a helyzetbe, hogy bennünk lakjon. Nézzük most a hitvallást, amit felolvastunk alapigeként. Ugye az első kérdésünk az, hogy honnan jövünk? Hogy kerülünk ide a földre? A 7. vers válaszol erre, hogy aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lény. Isten akarta, hogy legyünk. Amikor úgy elgondolkozunk az életünkről, időnként úgy belekeseredünk a dolgokba, hogy minek is élünk, minek is ez a kínlódás, minek is ez a szenvedés. Isten akarta, hogy legyünk. Az ő döntése volt. Nem csak úgy az emberiség általában, hanem úgy egyen-egyenként is külön-külön. Nem baleset következménye vagyunk. Isten akarta, hogy legyél. Ő döntött melletted, hogy azt akarta, hogy te éljél ezen a földön. Isten teremtett. Ugye a testünk ugyanazokból az anyagokból áll, mint a föld pora, vasatomokból, szénatomokból, egyebekből, de Isten lehelete tett élővé. Isten lehelete az ő szent lelke tett emberré, ő tett az ő képévé és hasonlatosságává. Nagyon fontos ezt tudatosítani magunkba, hogy benne vagyunk Isten tervébe, te is benne vagy Isten tervébe, mert olyan nehéz az az élet. Vannak boldog pillanatok, vannak boldog órák, vannak boldog napok, de úgy összességében, úgy neki tudunk ugye keseredni, hogy ez most miért ez a sok szenvedés? És miért veszítettem el azt, akit szeretek? És miért beteg az, akiért annyira aggódom, és meg fog-e gyógyulni? És én is miért kell, hogy szenvedjek? És miért hagytak el? És miért bomlanak fel a kapcsolatok? És miért olyan a család élet, és miért nem jobb? És miért nem találjuk meg egymásban a boldogságot? És annyi mindent elrontunk. És akkor vádoljuk magunkat, kinek érzékenyebb a lelkiismerete, kinek kevésbé, de a bűntudat az mindenkit szokott gyötörni. És jól is van az úgy, hiszen Isten ajándéka az, hogy gyötörjenek a bűneink, hogy ő hozzá meneküljünk, és őtőle kérjünk és kapjunk bűnbocsánatot. De időnként nagyon neki tudunk keseredni, hogy miért másképp van, mint ahogy szerintünk lennie kellene. És azt mondja Isten, hogy lesz egy nap, amikor úgy mindent meg fogunk élni, amikor úgy minden a helyére kerül. És nagyon sokat gondolkozok azon az ígéreten, hogy és Isten letöröl az ő szemükről minden könnyet. És sokat gondolkodom ezen, hogy mit jelent ez, hogy letöröl minden könnyet. Hát ez azt jelenti, hogy akkor, amikor ott leszünk azon a napon, ami Urunk trónusa körül, akkor úgy minden megvilágosodik, és minden kiderül, hogy miért úgy kellett lennie. Hogy miért kellett az a szenvedés, hogy miért kellett ez a tragédia. Mert minden, de minden beleilleszkedik Isten tervébe, és ebben a földi életben nem fogjuk érteni. Hát annyi mindent nem értek én sem. Miért kell úgy történnie, hogy elveszítünk, elhagynak, eltemetünk, szenvedünk, itt fáj, ott fáj, amott fáj. Nem fogjuk tudni felfogni. Ezt előre lehet keresni a válaszokat erre is, de nem fogjuk tudni megérteni. Mert az Isten végtelen Isten, mi pedig véges emberek vagyunk, véges gondolkodással, meg véges tudással. És a végtelen Istent a véges tudású ember hogy tudná befogni, és megérteni, és magyarázni? Akkor már nem is Isten lenne, hogyha erre képesek lennénk, hogy őt úgy bekerítsük. De megígéri, hogy amikor ott leszünk, azon a napon, akkor örvendezni fogunk. És nyilván azért van ez az ígéret, hogy letöröl minden könnyet, mert egyszerűen leesik a tantusz, hogy ja, hát ezért volt ez így. És hogy ez is beleilleszkedett Isten tervébe. És Isten az ő nagy tervébe ebből is valami jót tudott aztán kihozni, lehet, hogy nem is a mi életünkben, hanem utódaink életében. És hogy erre is megvan a magyarázat, és hogy ezt a rossz, még a bűneinket is bele tudja szőni az ő tervébe, hogy megvalósítsa az ő országának az eljövetelét. És akkor felszáradnak a könnyeink. Mert úgy minden a helyére kerül, és minden érthetővé válik. A másik kérdésünk az, hogy hová megyünk. 8. versben olvassuk, hogy ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Arról van szó, hogy Isten helyet készített az ember számára, az Édent, a boldogság helyét, a vele való szoros kapcsolat helyét, és nem az a lényeg, hogy az Éden most hol volt földrajzilag, itt volt, ott volt, vagy nem volt, vagy hogy is van ez az egész. Ennek az a jelentősége, hogy Isten saját magánál készített helyet az embernek. Az Éden a vele való szoros kapcsolat helye. A vele való egységnek a helye. És a bűnbeeséskor ezt veszítettük el. A bűn megszakította az Istennel való kapcsolatot, de ő ezt a kapcsolatot helyre akarja állítani. Ő újra az Édenbe akar bennünket belehelyezni. A vele való kapcsolatba, a vele való egyélételbe akar bennünket belehelyezni. Ugye azt akarja Isten, hogy egyek legyünk vele. Mint ahogy a jól működő házasságban is a férj-feleség egy test, egy lélek, még Pál apostol fel is használja ezt szimbólumként, hogy igen, ahogy a férj és a feleség egyek, úgy lehetünk Istennel is egyé. Úgy lehetünk Istennel is olyan szoros kapcsolatba, mintha csak egy lennénk ő vele. És ő ezt az egységet, amit ő kitalált, hogy ő ott Édenbe helyezte az embert, a vele való kapcsolatba helyezte az embert, saját magába helyezte bele az embert. Ő ezt akarja helyreállítani, és ez a helyreállítás, ez a megváltás. Erről szól a kereszténység. Erről szól az evangélium, erről szól ez az egész, amit csinálunk, gyülekezeti élet, egyházi élet, igehirdetés, vasárnapi istentisztelet, bibliaóra, mind erről szól, hogy az Isten újra az Édenbe akar bennünket tudni. Azt akarja, hogy az Édenben legyünk. Ő benne legyünk, a vele való kapcsolatban legyünk, a vele való egységben legyünk. És ezt Jézus így tulajdonképpen majdhogy nem szó szerint elmondta a János evangéliumának a 14. részébe. Mit mond az Úr Jézus? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem mondja ki azt a szót, hogy Éden, de hát erről van szó. Ahol én vagyok, ott legyetek. Velem egyek legyetek. Velem szoros kapcsolatban legyetek. Az én örömömben legyetek benne. Az általam adott életben legyetek. Az örökké tartó boldogságban legyetek. Hát az Úr Jézus ezért jött el emberi testben. Ezért szenvedett, ezért halt meg értünk a kereszten, ezért ontotta az ő vérét, ezért támadt fel. Mert eleve így találta ki, hogy az ember az Édenben legyen. Nem mondott le erről a tervéről. Vissza akarja csinálni, amit mi elrontottunk. Azt akarja, hogy a vele való örök kapcsolat helyén legyünk. És az utolsó kérdésünk az volt, hogy miért vagyunk? Mi célból vagyunk ezen a földön? Mi az élet értelme? A 15. versben azt olvassuk, hogy fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Hát ez az élet értelme. Ezért vagyunk a földön. Ez a cél. Művelni és őrizni. És azt gondolom, hogy ennek két jelentése van. Az első jelentés az, hogy Isten feladatul adta, hogy vigyázzunk a teremtett világra. Műveljük, őrizzük a teremtett világot. Vigyázzunk az állatokra és a növényekre, és gondoskodjunk az állatokról és a növényekről. Hát az első hittankönyvben van ilyen rész, hogy hogy lehetsz te, a kis 6 éves, 7 éves gyerek, hogy lehetsz Isten segítője, hogy lehetsz Isten munkatársa? És akkor megbeszéljük a gyerekekkel, és nagyon tetszik nekik, hogy ha meglocsolja a virágot, ha gondoskodik a növényekről, akkor ő tulajdonképpen Istennek segít, hisz Isten gondoskodik a növényekről és az állatokról, és akkor a 6-7 éves ebbe be tud segíteni. Ő már Isten munkatársa tud lenni. Ha megeteti a kutyát, meg a cicát, meg a tyúkokat, Isten munkatársa ezáltal. Már betölti azt a parancsot, hogy műveld és őrizd. De én azt gondolom, hogy tovább kell lépni a növényeken, állatokon, bár én nagyon pártolom a környezetvédelmet, és azt gondolom, hogy egy keresztény embernek kötelessége, hogy ami rajta múlik, azt megtegye a környezetvédelme érdekében, ami rajta múlik persze. Dolgok elég rossz felé mennek. De azt gondolom, hogy ez a művelni és őrizni az még inkább vonatkozik az emberre, az embertársra. Talán visszaemlékszünk a 2 héttel ezelőtti témára, hogy Káin kérdezi, hogy hát őrzője vagyok én az én testvéremnek? Hát igen. Hát őrzője vagy a te testvérednek. Hát felelős vagy az embertársadért. Mert Isten azt parancsolja, hogy őrizd. Őrizd az ő teremtett világát, amiben az emberiség hát nagyon is ott van, a teremtett világnak a legjelentősebb része Isten szemében, az ember, az emberek. És akkor tulajdonképpen, amikor Isten azt mondja, hogy műveld és őrizd, akkor azt mondja, hogy politizálj. És akkor egy nagyon kényes témánál vagyunk. A keresztény ember meg a politizálás. Az egyik Facebookos csoportba, Nagytartsai Facebookos csoportba írta egy úriember, valamelyik önkormányzati képviselő kitette a plakátot a nyitott templomok programokról, és hogy szeretettel várunk mindenkit, és írja ez a valaki, hogy hát én ateista vagyok, nem kívánom átlépni a templom küszöbét, meg különben is az egyházból különösen kiábrándultam 89 óta, mert hogy bevitték a templomba a politizálást. Álljon meg a menet! Hát Isten mondja, hogy politizálj, csak az a baj, hogy mi félreértjük ezt a dolgot. Mert mi azt gondoljuk, hogy politizálni azt jelenti, hogy szidni az ellenfelet. Ugye most, hogyha azt mondjuk, hogy politizálás, akkor azt gondoljuk, hogy hát akkor szidják a másikat, mocskolják a másikat, a rágalmazás, vagy éppen igazság, de azért mégiscsak mocskolás. A politizálás nem ezt jelenti. Ezt a fajta politizálást én se szeretném a templomba. Nem szeretném azt, hogy a templomon belül akár az egyik oldalt, akár a másik oldalt mocskoljuk és szidjuk. Nyilván nem lenne Istennek tetsző dolog. De én azt mondom, hogy ha a templomon belül nem szabad szidni a másik oldalt, akkor a templomon kívül se szabad mocskolni és szidni a másik oldalt. Mert Isten temploma, mi magunk vagyunk. És amit a négy fal között nem tehetünk, azt kint sem tehetjük a saját otthonunkban, vagy a boltban, vagy az utcán. Mert Istent nem zárjuk be a templomba, amikor innen elmegyünk. Ő ott van, hogyha az övéi vagyunk, akkor az ő szent lelke által bennünk él. És hogyha mocskolódunk, meg szidjuk a másik oldalt, akkor meggondolhatjuk, hogy ez az Istennek. Így kell politizálni? Így kell politizálni, hogy kampányolni az egyik oldal mellett és szidni a másik oldalt? Ez az Istennek tetsző politizálás? A polisz azt jelenti város, politizálni azt jelenti, hogy törődni a város dolgaival. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy műveld és őrizd, és én meg azt mondom, hogy ez ugyanazt jelenti, hogy politizálj, ezt úgy fordítsuk le a hétköznapi életben, hogy tegyél valamit a közösségért, tegyél valamit a faluért, tegyél valamit az országért, tegyél valamit a gyülekezetért, az egyházért, tegyél valamit a közösségért. Politizálj azt jelenti, hogy tegyél valamit a többiekért. Politizálj nem azt jelenti, hogy szidjad. Politizálj azt jelenti, hogy tegyél valamit értük. És a keresztényeknek kell politizálni ebben az értelemben. A keresztényeknek kell formálni egy falu életét, hogy az Istennek tetsző módon alakuljon. A keresztényeknek kell formálni egy ország életét, hogy Istennek tetsző módon alakuljon az ország élete. A keresztények politizálásának köszönhető a gladiátor küzdelmek megszüntetése az ókorban. A keresztények nem politizáltak volna, nem szálltak volna síkra ezért az ügyért, hogy gyalázat, hogy emberek parancsra öldöklik egymást, és mások meg ebben gyönyörködnek. És a római birodalomban a keresztények ezzel a fajta politizálással elérték azt, hogy törölték a gladiátor küzdelmeket. Keresztények politizálásának köszönhető a rabszolga felszabadítás az ókorban is és az újkorban is. Van most egy nagyon jó film William Wilberforce-ról, aki a brit parlamentben addig mondta, hogy a rabszolgaságot fel kell számolni, nem tudom, 1700-as évek végén, 1800-as évek elején, újra felszólalt, mint képviselő, és addig szólalt fel, és addig mondta, amíg a végül megszavazták a parlamentbe, hogy igen, a rabszolgaság ellen küzdeni kell. Igen, síkra kell szállni, hogy a rabszolgaság el legyen törölve. Keresztény ember volt, aki komolyan vette Isten parancsát, hogy műveld és őrizd és szabadítsd meg, és szabadítsd fel. És a keresztényeknek most is politizálni kell, mert soha nem volt szám szerint olyan sok rabszolga, mint napjainkban. Százalékos arányban persze sokkal kevesebb rabszolga van, hiszen a 7 milliárd emberhez, vagy 7,5 milliárd emberhez persze százalékban csekélykének tűnik, de szám szerint úgy tippelik, hogy 27 millió rabszolga van napjainkban, ez a becslés, de szerintem ennél több is. Ennyi szám szerint soha nem volt még a Földön. Ezek többségben szexrabszolgák, de vannak eladott gyerekek, akik 5-6 éves léttükre, mint rabszolgák dolgoznak. Gyárakban, üzemekben. Nyomon követek ilyen dolgokat, mert érdekel. Érdekel, hogy mi van Észak-Koreában, érdekel, mi van Indiában, érdekel, mi van Pakisztánban, és a többi, és a többi. Azt mondja az Úr, hogy őrizd, gondozd, szabadítsd meg. És tulajdonképpen a gonosz rabszolgaságában van a legtöbb ember, a bűn rabszolgaságában, a halál rabszolgaságában van a legtöbb ember, hogyha még azt gondoljuk, hogy ó, hát a rabszolgaság messze van, nem itt Magyarországon, bár itt is időnként lelepleznek ilyen dolgokat, de a bűn, a halál az ördög rabszolgaságában, meg szinte mindenki benne van. Olyan kevesen vagyunk itt a templomban, de a többi templomban is nagyon kevesen vannak Magyarországon sajnos. És akkor mi van azzal a 9,5 millió emberrel? Tartozunk azzal, ami Istenünknek, hogy szabadítsuk ki a rabszolgákat a rabságból, akik a bűn, a halál, az ördög rabszolgaságában vannak, azokkal osszuk meg az evangéliumot, mondjuk el, hogy kicsoda az a Jézus, aki megszabadíthatja őket. Mondjuk el, hogy a Bibliát kellene olvasni, hogy találkozzanak az élő Istennel. Mondjuk el, hogy a gyülekezetbe kellene eljönni. Segítsük hozzá őket a szabadsághoz. Az volt a lelkészé szentelési igém, hogy szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak. Tartóztasd meg. Ha azt mondod, nem tudtunk ezekről, aki a szíveket vizsgálja, azt tudja. Megjátszhatjuk magunkat, hogy mi nem tudunk az elrabolt fiatal lányokról, akiket eladnak prostituáltnak és rabszolgaságba tartanak. De hát ez képtelenség. Isten tudja, hogy mi tudjuk ezt. Mert benne van a híradóban újra meg újra. És tudunk mi erről. Megjátszhatjuk magunkat, hogy ó, hát nem tudunk arról, hogy ki milyen helyzetben van, és ki milyen távol van Istentől, és ki milyen módon van benne a bűn rabságába, de tudjuk, tudjuk. Isten, aki a szívünket ismeri, ő tudja, hogy mi tudjuk. Csak legfeljebb le akarjuk rázni magunkról a felelősséget. És bemagyarázzuk talán saját magunknak is, hogy ó, hát nem az én feladatom, ó, hát nem az én felelősségem, hogy mi lesz a többiekkel, mi lesz a szomszédaimmal, a rokonaimmal, a többi falubelivel, akik most éppenséggel nem Isten útján vannak. Mi lesz velük, hová mennek? Őrizd, őrzője vagy a testvérednek. De az, hogy művelni és őrizni, ennek van egy másik jelentése is, ami még fontosabb. Ugye Isten, ahogy már az előbb is mondtam, hogy az éden az Istennel való kapcsolatnak a helye. Az édenben lenni azt jelenti, hogy Istenhez tartozni. És amikor Isten azt mondja, hogy az éden kertjét műveld és őrizd, akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az életnek a célja, az életnek az értelme, hogy az Istennel való kapcsolatodon munkálkodjál, és az Istennel való kapcsolatodat őrizd. A vele való kapcsolat valósuljon meg, ha még nincs vele kapcsolatod. Ha a szívedben nincs meg még az a bizonyosság, hogy igen, te hozzá tartozol, hogy te Jézus Krisztus megváltottja vagy, akkor ne nyugodj bele abba, hogy nincs vele kapcsolatod, mert ő akarja, hogy te az Éden lakója legyél. Akkor műveld, munkálkodj ezen a kapcsolaton, ami rajtad áll, a Biblia olvasással, a gyülekezet bejárással, a róla való beszélgetéssel, az igehirdetés hallgatással. Ha pedig már hozzátartozol, ha a szívedben ott van az a bizonyosság, hogy igen, te Jézushoz tartozol, akkor őrizd ezt a kapcsolatot. Őrizd, hogy megmaradjon ez a kapcsolat. Őrizd és munkálkodj rajta, hogy erősödjön ez a hit, erősödjön ez a kapcsolat. Bizony az élet értelme az Istent megtalálni, hitre jutni. Az élet értelme Jézust követni és őt szolgálni. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hála és dicsőség neked, mert te belealázkodtál egy olyan emberi testbe, mint a miénk, hogy közénk jöjj és megismerjük, hogy kicsoda az Isten, hogy ő maga a szeretet. És te megváltottál bennünket szenvedéssel, halállal, önmagad teljes odaadásával. Uram, sokszor érezzük magunkat hitetlennek. Miért is vagyunk ezen a világon? Mi az élet értelme? Honnan jövünk? Hová megyünk? Uram, kérlek téged azért, hogy amit te válaszolsz a te ígéd által, az gyökeret verjen a szívünkbe. Megértsük ezeket az egyszerű hitvallásokat, amit te leírattál a Bibliában. Megértsük és magunkévá tegyük, és eszerint rendezzük be az életünket. Eszerint legyen a hitünk, eszerint legyen a szolgálatunk, eszerint legyen minden, amit mondunk vagy teszünk az életben. Megértve azt, hogy a te utadon érdemes járni, hozzád érdemes tartozni, benned érdemes lenni. Uram, köszönöm a te kegyelmedet, hogy nem nyugodtál bele, és nem nyugodsz bele, hogy az Édenen kívül vagyunk. Te azt akarod, hogy belül legyünk. A te országodban legyünk. Köszönjük neked. Amen.